Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégiája. Gáborra ma arról beszélgetünk, ami mindannyiunkat a legjobban érdekel, vagyis hogy a részvény és kötvénypiacokon látható mostani mozgások, amik sok esetben esések, vajon meddig tartanak még, mit érdemes tenni ilyenkor befektetőként, hogy később se bánjuk meg a lépéseinket. Szia Gábor, köszöntelek az adásban.
Szia Tamás, üdvözlöm a hallgatókat.
A mai témánk valószínűleg sok hallgatónkat érdekli majd, hiszen ha megpróbálunk tájékozódni, eligazodni a hírek között, akkor hát eléggé elveszettnek érezhetjük magunkat. Szinte naponta jelenik meg egy-egy ilyen szörnyű jóslat valamelyik tőzsdegurutól, ami a totális összeomlást vetíti elénk. És ugye ezeknek a jóslatoknak az alapja, vagy amire ők hivatkoznak, az nagyon sok minden lehet. Tehát van, aki a Fed kamatemelés, illetve amiatt az USA gazdaságának lefékeződését látja problémának, van, aki az orosz-ukrán konfliktust, van, aki az energiaárakat, de gyakorlatilag bármi mást is találhatnak, tehát mindig van valami, amire rá lehet fűzni ezt, hogy akkor most totális összeomlás jön. És néha én azt érzem, hogy ezeket azért próbálják meg mindig megjósolni, mert hogyha egyszer véletlenül valakinek bejön, az hát nagy hírnévre tehet majd szert, még akkor is, hogyha előtte akár évekig, évtizedekig jósolgatott, de nem jött be, amit ő mondott. Tehát a kérdésem az, hogy mi az, amikre ezekből érdemes figyelnünk, vagy egyáltalán van-e értelme ezekre figyelnünk?
Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit most te is feszegetsz, hiszen befektetőként nagyon nehéz helyzetben vagyunk a mostani média környezetben, ugye rengeteg információ ömlik ránk, és hát látjuk sajnos, hogy a kattintásvadász hírek a legnépszerűbbek, úgyhogy óriási a média zaj, és amikor befektetőként döntünk, talán a legfontosabb az, hogy megpróbáljunk racionálisan dönteni, a hosszú távú folyamatokat nézzük, és ne érzelmi alapon döntsünk, és hát ezek a nagyon rémisztő hírek, szalagcímek inkább az érzelmi oldalra próbálnak hatni, úgyhogy ha ez alapján döntenénk, akkor tulajdonképpen soha nem lenne befektetve a pénzünk, és nagyon-nagyon sok hozamról mondtunk volna az elmúlt évtizedekben.
Igen, de ugye azt lehet látni, hogy mostanában még a gazdasági sajtó is gyakorlatilag ilyen cikkekkel van tele, amik mindenféle elemzésre, meg tőzsdeguruknak a véleményére ad. Ezeknek mennyi így a valóság alapja, vagy miért lehet az, hogy ennyire negatívan látják egyesek a világot?
Szerintem itt a legfontosabb az, hogy tényleg, amiről az előbb beszéltünk, a médiának ez a nagyon hatásvadász beállítottsága, a kattintásvadász címek. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül erre kell figyelni, és hát látjuk tényleg, hogy néha a gazdasági sajtó is felül ezekre a hullámokra, de hogyha befektetőként hosszú távon gondolkodunk, akkor érdemes inkább a nagy képre figyelni, és érdemes tartani a befektetési stratégiánkat.
És mi lehet ilyenkor a jó stratégia? Tehát mi az, amire érdemes figyelni, mi jelenthet egy kvázi ilyen igazodási pontot ebben a kavargó világban?
Talán a legfontosabb az, és oda érdemes mindig visszatérni, hogy a hosszú távú hozamokért mindig az eszközallokáció felelős. Tehát az, hogy hosszú távon mennyi részvényt és mennyi kötvényt tartunk. Tehát tulajdonképpen az a megközelítés, hogy visszavonulunk fedezékbe, amikor nagyon volatilis a piac, és aztán majd a jó időpontba beszállunk, ez igazából nem szokott működni se rövid távon, se hosszú távon, mert hogyha mindig várunk a jó beszállóra, akkor nagyon sok ideig nincs befektetve a pénzünk, és nem kapjuk meg azt a kockázati prémiumot, ami a mi kockázatvállalási hajlandóságunkért jár. És ugye ez is nagyon fontos, hogy ha hosszú távú hozamokat nézzük, akkor a különböző tanulmányok azt mutatják, hogy 80-90%-ban az eszköz összetétel felelős, tehát az, hogy mennyi részvényt, mennyi kötvényt tartunk, és az, hogy hogyan időzítünk, éppen mikor ugrunk be, mikor ugrunk ki a piacról, ez csak nagyon kis részben járulhat hozzá hosszú távon a hozamhoz, és hát nagyon nehéz eltalálni, ugye az idei év erre egy jó példa volt, hogy annyira ingadozó a piac, és annyira gyorsan változnak ezek a hullámhegyek és hullámvölgyek, hogy tulajdonképpen lehet eltalálni a jó beszállókat.
De miért nem jó az, hogyha látom azt, hogy ennyire hullámzó a piac, és mondjuk van 5-10%-os veszteségem is egy-egy befektetésen, akkor ettől gyorsan megszabadulok, és majd utána építkezek vissza.
Ugye a piacon azt látjuk, hogyha hosszú távon nézzük, hogy a hosszú távú hozamok nagy részéért azért ott kell lenni folyamatosan a piacon, hiszen van egy-két kiemelkedő nap, amikor nagyon jól mennek a piacok, és hogyha ezeket éppen nem találjuk el, akkor le is mondhatunk a hozamunk nagy részéről. Tehát tulajdonképpen a jó stratégia hosszú távon az, hogy meghatározunk magunknak egy megfelelő részvény-kötvény arányt a portfóliónkban, és ehhez aztán tartjuk magunkat hosszú távon, hogyha elértük már ezt az arányt, akkor ugye amikor esik a piac, akkor értelemszerűen a részvényarányunk az csökken, ilyenkor érdemes részvényeket vásárolni, hogy visszatöltsük a mi hosszú távú célunkhoz, tehát tulajdonképpen olcsóbban veszünk, és ha emelkedik a piac, akkor ugye a részvényarányunk nő, ilyenkor meg tudunk profitot realizálni. Tehát tulajdonképpen ezzel a befektetési stratégiával kiküszöbölhetjük azt, hogy mindig várunk a jó beszállóra, megijedünk az eső piacon, emelkedő piacon pedig pont venni akarunk. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy alakítsunk ki egy hosszú távú, nekünk megfelelő stratégiát, ezt szép fokozatosan építsük fel, és aztán tartsuk ehhez magunkat, mindig igazítsuk ki a piaci folyamatok függvényében, így folyamatosan ott leszünk a piacon, megkapjuk a nekünk járó kockázati prémiumot.
Mondtad, hogy építsünk fel egy jó stratégiát. Ugye a jó stratégiában, ahogy mondtad is, kötvények, részvények vannak, de most egy olyan furcsa időket élünk, hogy az a közgazdaság ilyen alapfelvetés, ami eddig igaz volt, tehát azt mondtuk, hogy amikor a részvénypiac esik, akkor a kötvények ezt ellensúlyozni tudják, és fordítva, de most azt látjuk, hogy nagyjából minden esik. Ennek mi az oka? Tehát, hogy nem kellene ezeknek most is ellentétesen mozogni? Változott bármi, ami ezt indokolja?
Ja, azt látjuk a piacon, és ez teljesen igaz, amit te is felvetettél, hogy most sem a kötvények, sem a részvények nem tudnak jól teljesíteni. Ennek az egyik legfontosabb oka az, hogy változik a gazdasági ciklus, változik a piaci környezet. Ugye megjelent az infláció, nem is kis mértékben, nagyon magas inflációs számokat látunk globálisan és itthon is, és ugye a jegybankoknak ilyenkor lépni kell, és most a piac azt próbálja beárazni, hogy esetleg nincsenek-e még elkésve a jegybankok, nem kell-e majd túl nagyot emelni, túl agresszívan szigorítani, amivel esetleg a gazdasági növekedést megakasztanák és recesszióba taszítanák a gazdaságot. És most azt látni, hogy ez a nagyon negatív forgatókönyv van beárazva a piacon, ugye ez már egy hosszabb távú folyamat, a gazdasági ciklus fordulása, most már talán a gazdasági ciklusnak a késői növekedési szakaszában lehetünk, és hát az ukrán-orosz konfliktus még egy nagy bizonytalansági tényezőt hozott ebben az amúgy is nehéz egyenletben, hiszen az energia árak felhajtásán keresztül még inkább tartósabbá teheti az inflációs nyomást. Úgyhogy nagyon sok olyan tényező van, ami most elbizonytalaníthatja a befektetőket, viszont azért, ha megnézzük az elmúlt évtizedek tapasztalatait, amikor a gazdasági ciklus már a vége felé járt, ugye itt még akár évekről is beszélhetünk, tehát ezek ugye hosszabb ciklusok, akkor azért összességében a részvénypiacok még jól tudtak szerepelni, ugye ez még egy trend feletti gazdasági növekedést jelent, úgyhogy tulajdonképpen a kockázatvállalás kifizetődő szokott lenni, viszont egy sokkal ingadozóbb, sokkal volatilisebb környezetben kell döntenünk a befektetéseinkről, és ilyenkor még inkább fontos, hogy tudjuk tartani a stratégiát, ne ijedjünk meg az időleges hullámvölgyektől sem.
És ez a stratégiát, ez hogy lehet hozzáigazítani ez a volatilis piachoz? Tehát van esetleg valami itt egy jó tanács, amit az előbb mondtál, azon kívül, hogy ha lecsökken a részvény, akkor növeljük, ha felmegy, akkor csökkentsük ennek a kitettségét. Ugye sokan megijedünk ettől, amikor azt látjuk, hogy akár egy-két hónapon keresztül is csak mínuszban megyünk, és egyre nagyobban mínuszunk, amikor nehéz tartani a stratégiát, hogy ilyenkor mi a jó megoldás.
Ugye, hogyha megijedünk a visszaeséstől, és túl nagynak érezzük a veszteséget, az azt jelenti, hogy picit túl kockázatos volt a portfóliónk. Tehát a legfontosabb az, hogy mindig egy olyan portfóliót alakítsunk ki, ami nekünk még komfortos, annyi részvényt tartsunk hosszú távon, aminek az ingadozását mi elviseljük. Ugye az látszik, hogy ha infláció feletti reál hozamot szeretnénk elérni, akkor kellenek kockázatos eszközök a befektetéseink közé. Viszont, hogyha ilyen eszközökbe fektetünk, akkor két dolgot el kell fogadnunk, az egyik a hosszú befektetési időtáv, tehát amikor részvényekbe gondolkodunk, akkor leginkább ez a 10 év, amiben érdemes legalább gondolkodni, ez az egyik, a másik pedig az ingadozás, tehát a hosszú időtáv és az ingadozás. És hogyha ezt el tudjuk fogadni, akkor már egyből egy hosszabb távon tudunk ránézni erre a stratégiára. Tehát az első lépés, amit te is kérdeztél, szerintem az, hogy egy olyan portfóliót rakjunk össze, ami nekünk komfortos, tényleg csak annyi részvény van benne, aminek még el tudjuk fogadni az ingadozását. Ezt tartsuk hosszú távon, mindig igazítsuk ki a piaci folyamatok függvényében, és akkor hosszú távon ez nagyon kifizetődő lehet.
Említetted azt, hogy, hogy ez a gazdasági ciklus, amiben most vagyunk, hogy itt még mindig azért a növekedés az elsődleges, amit várunk, hogy ezt a cégeknek a teljesítménye mennyire tükrözi, mert ugye ha a cégek egyébként jól működnek, meg profitábilisan működnek, valamennyire ugye a részvényárfolyamokban is meg kell jelennie, viszont ugye most azt látjuk, hogy tavaly óta elég nagy mértékű részvényesés volt a piacon.
Igen, ez egy nagyon fontos szempont, amit most behoztál, és erre vannak is most friss adatok, hiszen nemrég ért véget, vagy mostanában ér véget az Egyesült Államokban az első negyedéves jelentési szezon, és azt látjuk, hogy a vállalatok a vártnál kicsit kedvezőbb eredményeket jelentettek, mind árbevétel, mind profit tekintetében, tehát tulajdonképpen egy pozitívnak tekinthető ez a jelentési szezon, és azt látjuk, hogy nagyjából olyan 9%-kal nőttek az egy évvel korábbi negyedévhez képest a vállalati profitok, tehát egy elég szép, stabil növekedést láttunk, és amitől sokan tartottak, hogy a profit marzsok esetleg szűkülni fognak, még ennek sem láthatóak a jelei, tehát az kimondható, hogy egyelőre a vállalati szektor nagyon jól tartja magát, és hát ezt látjuk abban is, hogy ugye nagyon sokat esett a piac, és az értékeltségek is most már kedvezőbb szintekre kerültek, hogyha a teljes piac értékeltségét nézzük, akkor azt látjuk, hogy most már olyan átlagos szintek körül van a piac érték, amikor ugye a részvény árfolyamokat az egy részvényre eső eredménnyel hasonlítjuk össze. Ez talán a legfontosabb mutató, hiszen önmagában az árfolyam nem mond sokat a piacról. Meg kell nézni azt, hogy milyen profittal társul, tulajdonképpen a profit hányszorosát kell kifizetnünk az adott részvényért, és azt látjuk, hogy az elmúlt hónapok nagy esése után most már a korábbi nagyon túlértékelt szintről átlagos értékeltségi szintre estek a piacok. Talán kicsit túlzottan pesszimista irányba fordult most a piac, ugye ez jellemzőek a túlkapások, ez a túl nagy kilengés, úgyhogy azért azt gondolom, hogy nem érdemes teljesen háttérbe húzódni és kiszállni a piacról, nem érdemes hosszú távon is tartani olyan eszközöket, ami aztán nekünk profitot termelhet.
Ha egy kicsit közelebb jövünk és mondjuk megnézzük hazánkat, azért itt is elég sok, hát mondhatjuk azt, hogy aggodalomra okotadó dolog is történik, hiszen ugye azt látjuk, hogy az infláció az ilyen több évtizedes magasságban van megint, tehát hogy hiába a jegybanki kamatemelések, szigorítások, nem látjuk azt, hogy ez nagy mértékben visszafogná az inflációt. Tehát az első kérdésem, hogy hol lehet a vége emiatt a kamatemelésnek, vagy akár az inflációnak, tehát mi az, amire számítunk így mondjuk egy fél éves, éves időtávon, illetve ami másik, ami felmerült, hogy ez vajon miért nem erősíti most a forint árfolyamát, hiszen általában a kamatemeléseknek valamennyire erősítenie kéne a forintot, és most megint azt látjuk, ilyen 3,80 körül van az árfolyam. Mit vársz ebben a témában?
Ugye a magyar gazdaság egy kis nyitott gazdaság, és abszolút ki vagyunk téve a globális folyamatoknak, és ez látszik a forint árfolyamban is, amit te is említettél, hogyha először az inflációra térünk vissza, az idei évben egy nagyon magas átlagos inflációt várhatunk, az átlagos infláció is 9% felett lehet, ugye most a legfrissebb adat is 9,5% volt áprilisban, és hát ez azt is jelenti, hogy a jegybanknak tovább kell emelni a kamatot, viszont arra számítunk, hogy azért a jövő évben már kicsit konszolidálódhat az infláció, talán a jövő évben már olyan 5% körüli átlagos infláció szintre térhetünk vissza. Ez még mindig a jegybanki cél felett van, tehát az magasabb kamatok hosszabb távon is velünk maradhatnak, viszont talán most már a kamatemelési ciklus nagy részén túl vagyunk, és valahol közeledhetünk a végéhez, de nyilván ez még azért jelenthet jó néhány kamatemelést. Most a piac arra számít, hogy olyan 7-7,5% körül lehet a kamatemelési ciklus teteje. És hogyha visszatérünk a forintra, forintnál azt láttuk, hogy a tavalyi 350-370-es sávból ugye az euróval szemben, most egy magasabb sávba került át az árfolyam, 370 és 390 közötti sávban mozog az euró-forint árfolyam, és hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor két tényező volt a háttérben. Egyrészt az uniós pénzek körüli bizonytalanság, ami nyilván nem segít a magyar eszközök megítélésének, a másik pedig természetesen az ukrán-orosz konfliktus, ami ugye február végén kirobbant, és az egész régióban hozott egy nagy bizonytalanságot. Úgyhogy amíg ez a két tényező velünk van, addig a forint ezeken a gyengébb szinteken maradhat. Ugye azt mindig fontos azért figyelembe vennünk, hogy a forint az tulajdonképpen valamennyire még feltörekvő piaci devizának számít, tehát nagyon érzékeny a globális kockázat kerülésre, és ez a bizonytalan hangulat ezért tartja gyenge szinteken a forintot. Hogyha esetleg az uniós pénzek tekintetében lesz majd megegyezés, és én arra számítok, hogy itt az év második felében lesz megegyezés, illetve talán, hogyha a katonai konfliktus konszolidálódik, akkor a forint is majd visszatérhet a korábbi 350-370 közötti sávjába.
A mai adásunkban ennyi fért bele. Gábor, én köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és találkozunk két hét múlva.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcaston is.